Kedves hallgatók! Művészek és a buddhizmus sorozatunk most következő adásának vendége Olász Szabolcs, jazzgitáros, zeneszerző, hangszerelő, zenekarvezető. A riporter Udvardi Márton.
Semmi sem még úgy, mint a szenvedély. Művészek és a buddhizmus.
Sok szeretettel köszöntelek, Marci, és köszönöm a hallgatókat is.
No, hát az a reményem, hogy fogunk beszélgetni jazzről, improvizációról és buddhizmusról, mindegyikben érintett vagy, és rögtön visszautalnék arra, hogy a mi beszélgetésünk először elkezdődött, ez ilyen 5-6 évvel ezelőtt volt, azt tippelgettük, mielőtt belevágtunk, de nem ma volt, egy jam session során. Talán a Kalmár Panni közös barátunk nyomán kezdtünk el egyáltalán beszélgetni, akkoriban játszottál vele.
Igen.
És azt nem tudom, hogy te, hogy került elő a buddhizmus, de konkrétan a buddhizmusba kérdeztünk.
Én azt hiszem, hogy csak rákérdeztem.
De hogyan?
Mert hogy én akkoriban ilyen mindenféle spirituális irányzatot így igyekeztem így feltérképezni, ilyen nagyon ilyen útkeresésben voltam, és az első tapasztalataim a buddhista meditációnak kapcsán felmerültek, hogy mintha leválasztana a zenéről, egy ilyen nagyon érdekes tapasztalás volt, és akkor ez nekem így forgott ez a fejembe ez a kérdés, és azt hiszem, hogy ezért kérdeztem meg tőled.
Igen, azt nem tudom, hogy honnan, vagy lehet, hogy beszélgettünk.
Lehet, hogy beszélgettünk valamiről, igen.
És tanultam a tankapuján,
ja, hát nyilván, így, lehet, igen.
Tanítottam is gyerekeket.
Igen.
Igen, ez maradt meg bennem igen. is, hogy az volt a fő kérdés, hogy hogyan lehet összeegyeztetni igen. a buddhizmust és a zenét. Hát ez, erről biztos, hogy ma fogunk beszélni.
Jó, rendben.
Még mielőtt te konkrétan ezt kibontanánk, kérlek, arról mesélj, hát te rengeteg díjat elnyert egyénileg zeneszerzőként is, a quintetteddel, tehát egy elismert jazzgitáros és zeneszerző vagy, Artisius díj, meg nagy zenekarra is írtál,
igen,
és nyertél is, tehát a Big Band zeneszerző versenyen, a Modern Art Orchestra játszott a dolgaidat, évekig játszottál. Hogyan indult neked ez az egész történet? Kicsit mesélhetnél gyerekkori zenei élményekről, és akár hogyha van, akkor azzal párhuzamosan spirituális élményekről vagy.
Hát gyerekkoromban tanultam zenét, de akkor még valahogy nem találtam meg azt az utat a zenében, ami az enyém, tehát akkor még nem határoztam el még kisgyerekként, hogy zenész leszek. Nagyon vonzott a gitározás, de úgy alakult, hogy hegedűre irattak be a zeneiskolába, ami úgy különösebben nem fogott meg. Úgyhogy 15 éves koromban váltottam gitárra, és akkor viszont meg nagyon-nagyon eltökélten zenész akartam lenni. És 4 évre rá fel is vettek az egyetemre a jazzgitár szakra. Igen, tehát elég gyorsan. Meg hát nyilván a hegedű azért megalapozott bizonyos technikai, meg hallásbeli dolgokat, de az tényleg egy nagyon intenzív gyakorlás volt a 15-19 éves kor, amíg hirtelen megismerkedtem a jazzzel, és nagyon megtetszett, és akkor tényleg éjjel-nappal ezzel foglalkoztam.
Mi tetszett a jazzben akkor?
Hú, most visszagondolva a valós időben történő zeneszerzés, ami megtetszett igazából a jazzben. A Csikós Attila volt a tanárom, magántanár, és akkor fogott meg igazán, amikor elkezdtünk improvizációt tanulni, de mindig olyan improvizációs feladatokat adott, hogy le is kellett írni. Tehát, hogy konkrétan ez volt, hogy zenét kellett szerezni, önmagamnak írni etűdöket, magamnak írni gyakorlatokat, és azt hiszem, hogy ez tetszett meg a legjobban, hogy lehet zenét szerezni papíron, és utána meg azt meg lehet csinálni improvizálva is.
És nem volt meg az az élmény, hogy az a szinte teher, hogy nekiállsz valaminek, és végtelen számú lehetőség van.
Tehát hát akkor még nem tűnt fel. Hát ez inkább egy olyan dolog, mostanában így sokszor eszembe jut ez a gondolat, hogy minél jobban belemész egy dologba, minél mélyebbre ásol, annál jobban feltárul, hogy mennyi minden lehetőség van, és mennyi dolgot meg lehet tanulni. Úgyhogy akkor inkább csak ráéreztem ennek az ízére, hogy hogyan is működik ez az egész. Úgyhogy ez nagyon-nagyon jó volt. És abszolút ezt a Berkish vonalat tanította nekem az Attila, tehát sok kombinatorikával, sok matematikai megközelítéssel, és én ilyen elég jó voltam matekból, és ez nekem nagyon megtetszett, hogy valójában olyan fajta matematika, meg olyan fajta kombinatorika, ami meg is szólal. Tehát azt hiszem, hogy talán ez az, ami megfogott legelőször, mint a zenének ez a része. És hát igen, akkor felvettek az egyetemre, az egy nagyon-nagyon intenzív időszak volt, és hamarosan elkezdtem játszani, hívtak zenekarokba, sok-sok zenekar alakult, nem olyan nagyon sok, de egy ilyen 5-6-ban biztos benne voltam rögtön egy-két év alatt. Fritz Jazz Band, például Fritz Józsinak a zenekara, vagy a Szolnoki Dórának a énekesnőnek a zenekara. 2002-ben már csináltam egy saját zenekart, Sós Marci bőgőzött, Majtényi Bálint dobolt és Mester Dani szaxofonozott. Hát velük az egyetemen találkoztam, kivéve a Sós Marcit, akinek köszönhető, hogy egyáltalán a jazzben én belehallgathattam, vagy belekóstolhattam, mert mi gimnáziumi osztitársak voltunk, és délutánonként náluk voltam, és az apukája jazzlemezeit hallgattuk. Úgyhogy
és a mai napig játszol vele?
Mostában ritkán, de igen. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok évig játszottunk együtt, és egészen 2019-ig mindenféle saját formációmban is ő bőgőzött. Úgyhogy tényleg valóban rengeteget zenéltünk, meg nagyon nagy hatással voltunk egymásra. Igen. Tehát megalakult az első zenekar. Számokat azt már gimis évek vége felé elkezdtem írni. Hát most visszagondolom, vagy megvannak, tehát hogy azért azokat még nem mutatnám mostanában újra be, de vannak benne jó ötletek, szóval így minden esetre nagyon megtetszett az a számírás dolog. És hát, hogy hogyan jött a spiritualitás, az is így fokozatosan, azt hiszem. De 20 éves koromban összeismerkedtem azóta is nagyon jó barátságban vagyunk egy hölgyel, aki így megmutatott egy csomó mindent, meg rengeteget beszélgettünk spirituális témákról. És hát ott volt minden, azt hiszem. Tehát ott volt táró, volt I Ching, volt buddhista japán irodalom, meg még számtalan dolog. De azért említem ezt a buddhista japán irodalmat, mert tehát az első olyan szerzeményem, amivel nagyon nagy sikert értem el, az egy ilyen Akutagawa novella alapján írt dal, a String of the Spider. Aha. A Pókfonál című novella alapján, hát ikletett, nem nem volt ez így konkrétan beleszőve, csak megihletett az a novella, megírtam ezt a számot, ezt a címet adtam neki, és akkor ezt elkezdtük játszani a kvartettemmel, és meghangszereltem Big Bandre. És megnyertem vele véletlenül a Magyar Jazz Szövetség hangszerelő versenyét. És akkor ez így akkora irányváltás volt az életemben, hogy ez elképesztő, hogy ez így. Akkor voltam utána harmadikos a jazz tanszakon, vagy negyedik eleje, nem tudom. És akkor elhívott a Fekete Kovács Kornél a Budapest Jazz Orkesztrába.
Ennek okán, igen. Hát ez igen, ez egy...
És akkor... Igen, tehát ott játszottam egy évet, akkor onnan kivált a Kornél, megalapította a Modern Art Orkesztrát, elhívott, mint gitáros. Ezer millió hangszerelési feladatom lett hirtelen, tehát ilyen mindenféle, hát ilyen bedolgozások a Kornélnak, meg kottagyártás, meg ilyen, akkoriban bevállaltunk ilyen show zenéket kísérési megasztár, meg ilyesmi, és akkor azokra hangszerelni. Szóval egy csomó olyan dolog volt, hogy így menet közben tanultam meg a hangszerelésnek a dolgait. Ja. Úgyhogy akkor így nagyon nagy váltás, és nagyon, nagyon hirtelen fölívelő karrier volt. Szóval, hogy hogyan is... Hogy én abszolút intuitíven dolgozom, még mind a mai napig mind szeretnék olyan zeneszerző lenni, aki nagyon tudatosan, meg mit tudom, de ez soha nem sikerül, szóval...
Nem
baj, persze, szerintem, és csak mégis van bennem egy ilyen drive, hogy ilyen nagyon zeneszerző legyek, de közben az valahogy sokkal jobban megy, hogy valami csak inspirál így lelkileg, vagy szellemileg, és akkor egyszer csak így valahogy lepárlódik, odaülök, és megszületik, és valahogy így működik ez. És hát programzene olyan szempontból, hogy összekapcsolom azzal, ami ihletett abban az időszakban. De kifejezett programzenét csak a legutóbbi időszakokban írok, amikor mondjuk előre meghatározom a témát és a felépítését a egy-egy suite-nek vagy egy lemeznek, és ez nehezebb érdekes módon, mintha csak, mert volt egy időszak, amikor meg azt csináltam, hogy csak minden reggel, ahogy felkeltem, odaültem a zongorához és írtam valamit, és aztán elneveztem valamiről, ami akkoriban egyébként éppen foglalkoztatott, vagy amire emlékeztetett. Szóval, hogy ez így ilyen nagyon-nagyon ösztönös, intuitív időszak volt például.
Tehát ez már akkor ott jelen volt és be...
Igen, ott jelen volt, aztán így el teljesen más dolgok történtek, és nem olyan rég rájöttem, hogy hoppá, ez már akkor ott volt, hogy ez a japán irodalom, ez még valamiért engem nagyon megfogott. Meg ez a japánosság. Igen.
És mikor kezdett el az a kérdés felmerülni benned, hogy a buddhizmus hogy egyeztetett össze, és ez a leválasztódás a zenéről?
Hát ez akkor, amikor már elkezdtem meditálni. Tehát amíg nem meditáltam, hanem csak így inspirálódtam mindenhonnan, addig ez így nem merült fel. De amikor magát a praxist elkezdtem a meditációt, akkor viszont tapasztalati úton felmerült. Nem tudom, hogy jól mondom-e, de azt hiszem jól mondom, hogy a Téravádában például nem zenélnek.
Hát a szerzetesi...
A szerzetesi fogalmak között ott van, hogy nem zenélhetnek.
Hát igen, és mert ugye összeszövődik a szórakozással, vagy a szórakoztatással.
Igen. És tehát azt hiszem, hogy pont konkrétan ennek kapcsán kérdeztem annak idején tőled, hogy vajon ez hogy lehet mégis összeegyeztetni?
Na hogy?
És valójában ez engem azóta is foglalkoztat, hogy lehet, hogy nem is csak a szórakoztatás miatt, hanem valahogy a tudat nyugalma miatt is nehéz összeegyeztetni talán. A zenélést és a meditáció. De Hát ez csak olyasmiből, hogy figyeled, hogy mi megy a tudatodban napközben. És mondjuk, hogyha nagyon benne vagy egy zenemű alkotásában, akkor szinte csak az megy, vagy mennek a dallamok, vagy stb. És hogy ez egy ilyen érdekes kérdés nekem azóta is, hogy vajon akkor, amikor mondjuk épp benne vagyok egy ilyen inspirált alkotói folyamatban, akkor folytassam a meditációt, vagy hogy ez összeszavarja, vagy ellene van, vagy ez egy ilyen tök érdekes kérdés nekem.
Az nem lehet, hogy ha ugyanúgy el tudod fogadni, az, hogy te, neked van egy olyan adottságod, hogy jönnek, és egyszerűen jönnek, és neked nem, másnak más jön, aminek a meditációnak a tárgya kell, hogy legyen, mert egyszerűen az jön neked az, hogy alkotsz, és jönnek ezek a dallamok. De értem, amit mondasz. Tehát, hogy lehet, hogy nem tudom, neked például van olyan érzésed konkrétan, amikor zenét írsz, hogy van, hát egy ilyen elragadottság, egy ilyen, hát hogy rá vagy fűtve az egész.
Igen.
Tényleg nem tudod leállítani, hanem még lehet, hogy beszélgetsz valakivel egy órával később, de még mindig ugyanaz megy a fejedbe, és igazából. Hát igen, ez nem az, amikor lelassulnak a dolgok.
Ez pont ennek pont egy ilyen fölfokozott állapot.
Igen.
Igen. Úgyhogy én sokkal természetesebbnek érzem a nem alkotói folyamatban, hanem egy más, mondjuk egy olyan periódusban, amikor csak gyakorolok valamit, vagy most az utóbbi időben rengeteget tanítottam, és ahhoz meg kifejezetten jót tett, úgy éreztem a meditáció, mert akkor meg például a tanításban egy ilyen nagyon nagy türelemre van szükség,
és akkor
az egy nagyon jótékony, akkor az egy nagyon harmonikusan hat egymásra a kettő, úgy vettem észre.
Hát ez mindenképp inkább egy kihívás, hogy ha ebben is szeretnék, gondolom, az ember a gyakorlást megélni, vagy az igájába fogni, akkor ez egy nagyobb kihívás, gondolom. Nem tudom, hogy tantrával foglalkoztál.
Nem igazán.
És most hogy állsz ezzel? Tehát most gyakorlod a buddhizmust?
Most én gyakorlom, igen. Most egy pár éve, azt hiszem, 2-3-2-t mondanék.
És apad az itt lett tőle.
Nem, de olyan sokkal koordináltabb az egész. Nem vagyok olyan szertelenen össze-vissza, hanem mindennek inkább kezd így a helye meglenni.
Ez az zenéden is hallatszik. Ez ilyen, ilyen letisztult, megfontolt szerintem az a...
Köszönöm. Hát igen, de ez nekem most így tetszik, mert így könnyebb élni, vagy nem tudom, hogy mondjam, mint az ember folyton valami felhangolt állapotot keresne, és akkor nem alszik, meg alkot folyamatosan. Tehát ez nekem sokkal kiegyensúlyozottabb. Lehet, hogy nem olyan termékeny kívülről mondjuk, de mégis egy sokkal élhetőbb életet ad.
Szerintem most hallgassunk egy kis zenét. Jó. Akkor lehet ez a String of the Spider, ez a...
Jó, rendben. Jó. Hallgassuk rendben. Meg, az egy nagyon régi szerzeményem, szerintem 2004-es a felvétel. Thank you.
Thank you.
improvizáció közben hogyan kezeled az időt, a figyelmet? Ott mi történik benned?
Azt hiszem, hogy egy vagyok a folyamattal, így lehet a legjobban. Erre törekszem, hogy nem is tudom, hogy fogalmazzak, hogy persze, amit ajánlanak, hogy igyekszem visszaemlékezni arra, hogy mit játszottam korábban, azt így próbálgatom, de mégis a legjobban akkor érzem magam, amikor egyáltalán nem gondolok se előre, se hátra, hanem csak folyik az az adott improvizáció, ami éppen folyik. És ennyi. Tehát, hogy hát lehet, nem szeretem ezt a csatornázás, mert nem az végül is, de hogy mégis az, nem tudom. Tehát az, hogy az ember csak a folyamatban van benne, és ehhez annyira meg kell tanulni az adott darabot, vagy az adott improvizációs kört, hogy egyáltalán ne kell ilyen rajta gondolkozni, hanem igen, ez az első hang, és utána mi a következő, az adja magát. És egymásból folyik az egyik hang után a másik, azt hiszem. És mondjuk egy jazz zenekarban meg nyilván történik még ezen kívül reakció. Hogyha reagálunk mondjuk a zongorista akkordjára, vagy a dobosnak a beütésére, de az megint egy spontán, és az megint ugyanúgy csak a folyamat része szerintem, hogy hopp, itt történt valami, akkor egy kicsit más irányba megyünk. De hogy nem, igyekszem nem kontrollálni, hogy már hogy túl kontrollálni.
Meg nagyon megtervezni.
Igen, sem nagyon megtervezni, sem nagyon túl kontrollálni, mert akkor érzem a természetesebbnek, amikor csak tényleg így folyik egyik hang a másikból, vagy egyik ritmus a másikból.
Ez rímel neked mondjuk a meditációs tapasztalatodra?
Aha. Igen. Igen, mert tehát, hogy az azen közben is végülis az, hát most nem tudom, hol tartok én benne, itt tartok benne, hogy ugyebár az a feladat, hogy nem mész el a gondolattal, ami érkezik. Nem ragadod meg, és nem kezdesz el rajta sem dolgozni, sem elgondolkozni rajta, sem továbbfűzni, hanem ahogy megjelenik, elengeded, és megy tovább az ülés maga. És ez hasonlít ahhoz szerintem az improvizációnál is, hogy jó, hát nyilván szól egy dallam, de hogy nem avatkozom közbe, és nem mondom azt, hogy már pedig itt tudom én milyen improvizációs trükköt szeretnék alkalmazni, hanem azok a technikák, trükkök, azok a gyakorlás alatt megjelenhetnek, de magában mondjuk egy előadás során már úgy érzékelem, hogy nem kell, hogy átgondoljunk ilyen zeneelméleti fogalmakat, vagy bármilyen eszközt konkrétan. Hanem az már akkor jó, amikor annyira ki van gyakorolva, hogy szinte természetesen csak beleszövődik. Azt hiszem, ezt tudom mondani, és tényleg a rárímel, és lehet, hogy pont azért érzem otthonosan magam a zazen közben, mert ez valami hasonló dolog, hogy mondták, nemrég hallottam, hogy nem hívod meg egy teára a gondolatokat, amik jönnek.
Jó. Csak hát ugye a zenélés közben egy aktív, valami tevékeny dolog van, tehát ott igen. Létrehozol.
Igen.
Igen. Ez. Mondjuk egy koncerten, amikor mondjuk épp nem játszol, hát mondjuk kísérsz, de figyelsz arra, hogy mi történik rajtad kívül, tehát igen. Mondjuk egy szólistát kísérsz,
igen.
Akkor ott talán még inkább ez a befogadó, figyelő attitűd van, nem?
Uh-huh.
Vagy magad
igen, de ott is kell egy kicsit alárakni a Tehát szerintem tehát pont azért szeretünk szerintem jazzt játszani, mert mindig reagálunk is egymásra, szóval ott, amit az előbb most lefestettem, az így egyszerre is meg kell, hogy jelenjen, egyszerre a négy, vagy egyszerre az öt emberre, aki játszik, hogy segítjük egymást, támogatjuk egymást, ötleteket adunk egymásnak, és a többi. Igen, ritkán kísérek egyébként, most pont a Bögöti Ádám zenekarába fordul elő, hogy ott kísérek, és egy ilyen teljesen új dimenzió nyílt ki, hogy úristen, hát én évek óta nem kísértem, mennyire jó ez most csinálni, hogy most ott valaki más, másnak a gondolatait kell hallgatni, és azokat megtámogatni a kordokkal, és ez egy tök izgalmas kihívás vagy feladat.
Vagy jársz valamilyen közösségbe?
Nem, sajnos.
Magányos otthoni.
Igen. Nem tudom, azt hiszem, hogy még mindig nem döntöttem el, hogy melyik közösségbe akarok járni. De azt hiszem, hogy ez. És így szoktam álmodozni, hogy majd kimegyek Japánba, és akkor ott egy ilyen autentikus szempontból. De meg egyelőre nem. Viszont úgy veszem, hogy a könyvek a tanítóim egyelőre. És persze elolvasom a könyvben, hogy egy élő mester kell, de még mindig nem tartok ott, hogy elmentem volna egy élő mesterhez.
Volt egy Facebook posztod.
Na, igen. Az jó kis poszt volt.
Amit aztán el is tüntettél. Tény, hogy ennek kapcsán írtam rád mostanában, mert ja, érdekelt nagyon, amiről írtál, ugye egy Berkeley-s, a Berkeley egy amerikai, hát ez egyik leghíresebb egyetem,
ahol
jazzt tanítanak kint Amerikában, tehát egy tényleg a Miles Davis-től kezdve, ő is oda járt,
nem a Berkeley az talán 70-es évek óta van.
Ja.
Igen, de nem a Berkeley adta ki azt a könyvet, amiről szó volt abban a posztban, hanem nem tudom ki adta.
Tanárnak van valami köze hozzá, nem?
Ott tart kurzusokat ez a bizonyos... Most elgemlítsük a nevét is, meg minden?
Minden.
Jó, tehát van a...
Hát ő írta a könyvet.
Kenny Werner nevű zongorista, aki írt egy könyvet azzal a címe, hogy Effortless Mastery. Vagyis erőfeszítésmentes... kiválóságnak fordítom én, mondjuk. És ott egy meditációs technikát oktat azoknak a zenészeknek, akiknek erre szüksége van. És nagyon-nagyon sikeres ezzel. Tehát nézegettem picit, hogy mostanában hol tart, mert én 2007-ben találkoztam ezzel a könyvvel. Van neki szép honlapja, meg ilyen videókurzusokat is tart, meg nekem egy volt tanítványom járt a Berkeley-re, és mesélte, hogy ott ennek kifejezetten ilyen nagy híre van, hogy ezt így mindenkinek ajánlják, hogy próbálja ki ezt a bizonyos könyvet. Mert hát a Berkeley az egy ilyen nagyon nagy nyomás alatt mű. Kell ott dolgozni. Tehát iszonyatos verseny van, iszonyatos anyagmennyiséget tanítanak meg rövid idő alatt. Tehát még csak véletlen sem nevezhető stresszmentesnek az egész, ami ott folyik. Ez az illető, hogy megtanít egy meditációt. Meditációnak nevezi azt, hogy tehát vezetett meditációt, ebben a könyvben le is van írva, az a saját története, mindenféle okos dolog le van írva, és van egy CD melléklet, ahol pedig ilyen vezetett meditációt, tehát mondja, hogy mit kell elképzelni, meg stb. Ezen kívül pedig egy olyan technikát tanít, hogy csak nagyon röviden, hogy hangszerrel együtt lehet meditálni, És úgy kell, például úgy képzeld el, mintha nem te, hanem valaki más segíteni a kezeidet mozgatni. És annak idején, amikor én ezt kipróbáltam, akkor nagyon stresszes időszakom volt. Iszonyatosan túlvállaltam magam, bizonytalan voltam magamban, stb. Volt egy ilyen, elég mereven tudtam, tehát eléggé bemerevedett a kezem, ilyen izom probléma miatt. És valaki ajánlott, hogy ezt a könyvet. Ezt próbáljam ki, és ki is próbáltam. Viszonylag kreatívan alkalmaztam, de hogy így azért tehát nagyjából szinte azt, ami le volt írva. És valami elképesztő energia szabadult föl abban azon a napon, amikor ezt a bizonyos hangszerrel a kézben meditációt kipróbáltam. Tehát akkor egy pillanat alatt szűnt meg mindenfajta görcs, és valami olyan nem is tudom, érzés kerített hatalmába, hogy ez valami nagyon-nagyon-nagyon nagy flow, vagy nagyon nagy áramlás, vagy nagyon könnyű játszani hirtelen, és döbbenet volt. Viszont ez egy ilyen úgynevezett mai tudásomban már tudom, hogy ez egy ilyen pszichotikus állapotot időzött elő. Tehát annyira felhangolt lettem, hogy az már nem volt.
Wow.
Nem volt teljesen normális, hanem egy ilyen úgynevezett realitástól elszakadó.
Komolyan?
Igen.
Aztán.
Igen. És hát ez így, ja.
De ez így egyik napról a másik?
Aznap. Abban, tehát hogy akkor azt én ott kipróbáltam, az egy ilyen borzalmas, mintha valamilyen kaput így áttörtek volna, és egy ilyen elképesztő áramlás. És én akkor én egy ilyen nagyon-nagyon felhangolt, furcsa állapotban voltam. Minden vibrált, meg minden olyan, nem is tudom. Nem tudom, ilyen, de egy ilyen elképesztő energia megváltozás. És utána nem tudtam elaludni aznap, rengeteg ötletem keletkezett, valami elképesztő sok ötlettel kezdtem el gyibelődni, és tehát egy ilyen nagyon-nagyon furcsa állapot, de én ezt akkor meg tudtam fogni. Tehát pár nap után elmúlt, viszont nagyon-nagyon megváltoztam, hogy így mondjam. Tehát én nem tudtam akkor, hogy ebben kitől lehet segítséget kérni, vagy hogy ebben mit lehet ezzel kezdeni egyáltalán, vagy hogy mi történt velem, vagy semmi ilyesmi.
Durva.
De tök durva élmény, mert
akkor... És bocsánat, tehát egy ideje már próbálgattad ezt a meditációt, és akkor egyszer csak így beütött egy nap, vagy...
Nem, ez azonnal elsőre.
Az azonnal.
Igen.
Jézusom.
Tehát ebben az volt a durva, hogy azonnal elsőre. És hát én azóta már rájöttem, hogy én borzalmasan érzékeny vagyok az ilyen meditatív állapotokra. Tehát hogyha bármiben ilyen nagyon intenzív élményt tapasztalok, akkor az nekem visszajárosul el, az igazság. Tehát én akkor elveszítem azt a stabilitást, ami a hétköznapi tudatállapothoz kell. Ez lehet, hogy egy örökölt dolog, vagy mit tudom én, pontosan micsoda, senki nem tudta azóta sem megmondani. De hogy nekem nem szabad ilyen nagyon erős meditációkat csinálni, mert akkor abból csak a baj van. és hát ez történt, igen.
És nagyjából el tudod mesélni, hogy mi történik magában a vezetett meditációban, vagy hogy mi a lényege?
Hát van ilyen szokásos dolgok, ilyen elképzeled, hogy mindent ellazítasz, akkor van egy ilyen mantraszerű dolog, hogy I am great, I am a master. Ez nagyon érdekes dolog, ebbe is bele lehet menni hosszasan, hogy ez mennyire rossz véleményem van erről azóta.
Hát ez inkább egy ilyen, ez ilyen tréning, igen. Ilyen egóépítős
tréning. És pontosan azt a hatást érteztem ebben az egészben akkor, hogy így, úristen, az egóm valami elképesztő nagyra nőtt meg, és mennyi mindent akarok én magamnak, meg mennyi mindent akarok én kigyakorolni, meg megvalósítani, meg hogy mekkora dolgokat lehet így akkor ezzel, úristen, milyen jó, hogy ezt így megkaptad ezt a szupererőt, és akkor érted? Hogy, tehát, hogy egy ilyen nagyon-nagyon furcsa, kóros állapot szerintem, ami amikor kialakult. Tehát akkor mondogatni, hogy I am great, I am a master, akkor ilyen elképzelni nyitott csatornája vagy a zenének, és a zene csak áramlik át rajtod, meg ilyesmi vannak benne. Mm. Ilyen ezó, ami azóta persze egyre is több ilyen jelent meg, megjelenik meg a mai napig is.
Hát minden területén az életnek, tehát hogy ez most egy zenei valami.
Igen, tehát amit a posztban írtam, hogy hát valójában ez, tehát mint hogy a meditáció az valamiféle ilyen, nem is tudom, a saját egót használható valami kis okos eszköz lenne. Mintha ez jobb lenne, mint drogozni, de hogy valójában ugye ugyanaz, hogy magadat szolgálod ki vele, hogy használod ezt a technikát, és akkor ez történik. Szóval ez ilyen nagyon furcsa dolog.
És ez a szerző, tehát hogy ő hogyan apostrofálja, vagy honnan eredezteti az ő technikáját?
Azt hiszem tanult valakitől ilyen keleti technikát, azt hiszem. Hát azért nem írja le, ha jól emlékszem, mert nagyon régen olvastam, de hogy ha jól emlékszem, akkor azért részletekben menően nem írja le, hogy pontosan hogyan jött rá erre.
Hát szerintem Amerikában van erre táptalaj. Tehát
bőven, én azt mondtam, mert belefutottam még ennél sokkal-sokkal keményebb dolgokba is, de ez volt az első, ami nagyon megborított, és most kicsit... pont a pár hete jutottam el arra a pontra, hogy basszus, most muszáj erről írnom egy posztot.
És miért szedted le?
Azért szedtem le, mert...
Ez egy nyílt levél volt
a szerzőnek. Nyílt levél volt a szerzőnek, igen. Azért szedtem le, mert rájöttem, hogy nem akarom zavarni azokat, akik tényleg ezzel a technikával értek el bizonyos fejlődést. Mert hogy tudok róla, hogy vannak, akik használták, vagy használják, vagy akik az ő tanítványai voltak. És egyrészt ezért szedtem le, másrészt meg voltak olyan visszajelzéseim, hogy úgymond megijesztettem őket, hogy ilyet írok. De hát végülis nekem meg az volt a célom ezzel, és azért nem bánom, hogy fönn volt ez egy ilyen 5-6 napon keresztül, mert talán eljutott egy pár olyan fiatal zenészhez, akik még előtte vannak, hogy ezt kipróbálják. Mert hogy tanárként összetalálkoztam már több olyannal, aki anélkül, hogy tudta volna, hogy ismerem ezt a, ezt a könyvet, kérdezett róla. Aha. És én nekem, és mindig minden egyes alkalommal megpróbálom lebeszélni őket erről, hogy ezt kipróbálják. És nem azért, mert biztos, hogy pszichózist okoz, mert ez az én problémám, hogy nekem ezek a dolgok. Hogyha túl erős meditációt használok, akkor az megborít, de hogy ennek ellenére is van egy, amit felismertem, egy ilyen belső rossz hatása ennek az egésznek. Egy belső tévedés van benne, amitől szeretném mondjuk így megóvni azokat az embereket, akik még nem próbálták ki, vagy bele akarnak menni.
Figyelj, itt én felírtam egy ilyen kérdést, és itt rá is térhetünk, mert konkrétan erről van szó, hogy ez egy fontos dolog, hogy hát egyrészt kíváncsi vagyok, hogy te hogy látod mondjuk az itthoni jazz szakmát, hogy mit látsz te jellemzőnek, hogy milyen szellemiség, vagy milyen táptalaj fordul elő abban a kollégáinkat illetően, amiből táplálkozik, és szerinted vagy számodra a jazz, hogyha ha lehet így mondani, ugye egy elég sok ággal és lombbal rendelkező fáról van szó, de mondhatjuk azt, hogy egy közös gyökere van, hogy milyen szellemiséget jelent meg számodra a jazz zene.
Hú.
És ugye itt konkrétan szerintem ez egy tök fontos kulcspont, hogy az egóból vagy a szabadságból táplálkozik valami, egy alkotói folyamat. Tehát ez szerintem ebbe a talán hamis technikában meg felfedi magát.
Igen. Engem nagyon zavar az utóbbi időben, amikor már nem hiteles valami. Tehát én az ilyen sportból megírt, meg ilyen menedzsmenti szempontok alapján megírt dolgot én már nem hallgatom meg, egyszerűen nem érdekel. Nem mond nekem semmit. És azokat az embereket keresem, és sajnos az hibám, hogy időnként annyira be tudok fordulni a saját világomban, hogy szinte azt sem tudom, hogy ki mit csinál, hanem csak azzal vagyok elfoglalva, amit én csinálok. Szóval ez hibám, ezt belátom, de akiket én mondjuk tisztelek és szeretek hallgatni, azok valahogy mindig valami pluszt is akarnak adni a zene által. Vagy, hogy mondjam, tehát valamiféle szellemiséget képviselnek, és valamit adnak nekem szellemileg is, meg spirituálisan is a zenéjükkel. Nem tudom, mondjuk Ávéd Janit tudom megemlíteni, a barátom, sokat beszélgetünk, és ő mindig nagyon igyekszik hiteles lenni. És tehát mondjuk az a lemez, amit a Mao-val készített, The Fruit of the Spirit, szóval az minden elképesztően csodálatos zene, vagy amit a Gadóval készített. A Gadó ugye önmagában egy külön történetet megér, hogy mennyire hiteles, meg mennyire gyönyörű dolgokat csinál, és csináltak egy duó lemezt a Janival, és ez, nem tudom, olyan szép zenét, én nem is hallottam komolyan, tehát ez nagyon szép. Vagy mondjuk ők mindketten inkább keresztény ikletettségűek. Nem is tudom. Mondjuk most hirtelen a nemzetközi szintén jutott eszembe. A Terence Blanchard például mit csinál. Szerintem ott nem mentem teljesen utána, de ott inkább egy buddhista háttér van. Illetve Aaron Parksnak nagyon szeretem a dolgait, a saját dolgait, zongorista. És ő, hát ő is ilyen minden, olyan kicsit olyan, mint én, hogy így mindenből merít meg így. De a saját bevallása szerint ő is a buddhizmushoz kötődik a legjobban. És de mindenféle spiri dolgot bele merít a zenébe, és mindig nagyon érzékelem például nála, hogy nagyon hasonlóan, vagy sok közös van, nem nagyon hasonló, de sok közös van. És ez tehát, érdekes.
Igen, az amerikai zenészeknél ez jobban tetten érhető, Sonny Rollins is azt mondja. Illetve ott van Charles Lloyd.
Persze.
Tehát ő még ilyen jazz poetrit is csinál, és abban, tehát ki is van mondva a dolgoma, tehát hogy ott, de hát róla is lehet tudni, hogy meditál, és
igen.
Abszolút
igen.
Táptalaj.
Igen. De jó régóta.
Igen.
Hát szerintem ő a 70-es évek óta komolyan képviseli ezt.
Hát ez egy köszönöm nagyon izgi dolog, ott a 70-es években, 60-as, 70-es években Amerikában mi történt, hogy ez hogy szerintem sokan Coltrane is elkezdett belekapaszkodni egy csomó fajta vallási, ilyen spirituális dolgokba, és mit tudtak abból kihalászni, és ez hogyan él tovább, de ez erősen ott volt.
Igen, és ma egy kicsit ugyanez van, de más felhangokkal, de egy kicsit ma megint ez van, tehát megint próbálnak a spiritualitásból meríteni.
Igen, megvan a vákuma, tehát hogy megvan a hiánya, és gondolom, van rá igény.
Igen. De ha lehet, még több a tévút szerintem, mint annak idején.
Hát és még könnyebb hozzáférni. Tehát,
mert mindenhez hozzá tudsz férni egy pillanatra.
Igen. Ez, tehát én azért is örülök, hogy most meséltél erről, mert tehát készületlenül ért téged akkor ez a könyv.
Nagyon. És egyszer csak így valaki nem mondta,
hogy keveredték ki akkor ebből?
Hát én azóta is keveredem belőle,
igen,
persze. De ez durva, igen, mert én akkor 2009-ben teljes összeomlás volt, és akkor így el is hagytam a pályát egy 3 évre. De nem csak emiatt volt, hanem akkor úgy alakult az életem, hogy így muszáj volt egy kicsit összeszedni magam. És akkor hát sajnos én azóta is ilyen gyógyszerekkel kell zsongrolködnöm ahhoz, hogy én normál életet éljek. Amit nagyon nem szeretek, de hát...
És hát ez pattintott.
Hát ez volt az első, aztán utána volt több, amikor... Mert én hajlamos vagyok csak úgy kipróbálni dolgokat, és ez a kipróbálom, ez nem... Tehát ez a tapasztalat mondatja azt velem, hogy így nagyon, nagyon nem mindegy, hogy kinek a könyvét olvassuk el, és hogy abban mi van leírva, és hogy akik leírnak könyveket, azok felelősséggel tartoznak. Mm. Tehát minimum egy warning négyzet, vagy egy kis pár szó, hogy figyelem, ez, hogyha lehet, hogy nagyon jó ez a technika, de ez ugyanakkor el is vihet téged egy olyan irányba, amit nem biztos, hogy akarsz, vagy esetleg káros lehet. Nekem csak ez a véleményem erről, hogy na mindegy, szóval én meg olyan hülye vagyok, hogy bármit kipróbálok, hát ez is hozzátartozik a történethez. De hogy mindig azt kerestem, hogy mik azok a természetes utak. Tehát én azért is választottam inkább ilyen meditatív gyakorlatokat, mert sem a drogok, sem az alkohol nem volt vonzó számomra soha. És ezért aztán azt gondolom, hogy még emellett még az is fontos, hogy tényleg olyan hiteles meditatív utat találjon valaki, aki itt ez érdekel, amiben nincsenek ezek a... Vagy hát mindegyik úton vannak azt hiszem ilyen elakadások, tehát bármelyiken. De hogy pont ezért egy olyan... Jó lett volna egy olyan tanító,
egy mester,
az lett volna egy sokkal bölcsebb, sokkal egészségesebb út, aki már az elején tudja, hogy miket, vagy lát engem, én milyen vagyok, és olyan technikákat vezet, tanít rá, stb.
Hát fölépít, az ügyes eszközök.
Az ügyes eszközök fölépíti nekem, lát engem, stb. Na hát ez nem így történt. Úgyhogy én csak...
Én megértelek, mert nekem az jutott erről eszembe, amikor itt volt őszentsége a Dalai Láma, és két napot, hát ez akkor tájt volt és két napot itt az arénában, vagy nem tudom melyik nagy stadionban. Volt egy szertartásos nap, meg egy előadásos nap, és az előadásos napon ott elhangzott egy ilyen a szájából, hogy ezt mondta, hogy én a legtöbb nyugati embert óva inteném attól, hogy komolyabban buddhista filozófiával foglalkozzon. Ez elhagyta a szájadot. És én amiatt pontosan tudtam, hogy miről beszél, hogy én amikor mondjuk a főiskolára jártam, hát ott én úgy tanultam minden filozófiát itt, meg minden órára úgy jártam, hogy próbáltam belehelyezkedni tényleg, legyen szó nyugatiról, kínairól, és természetesen buddhista ismeretelméletről, hogy megpróbáltam mélyen átjáratni magamon. És volt olyan, emlékszem, itt ennek az épületnek a helyén volt a kis régi kolesz épület, és ott volt olyan óra, hogy üresség, és függőkeletkezés, és szépen mentünk bele, ugye másfél órás óra volt, és hogy mentünk mélyebben bele, egyszer csak felálltam, hogy most nekem ki kell mennem levegőre, mert az intellektus útján, de akkor is egy olyan szúrást éreztem, hogy aha, jó, akkor most egy kicsit álljunk meg, mert Tehát, ha valaki nem ebben nő bele, vagy nem ebben születik, és mi egy keresztény kultúrkörben vagyunk, nem így, nem. Annak ez minden ilyen dolog olyan, hogy annyira új tud lenni, és hogyha átüt, akkor az annyira erős tud lenni, hogy tényleg az a jó, hogyha van valaki az ember mellett, aki az belülről ismeri, azt én nem okoskodni.
Nem, mert egyet értek, abszolút
csak,
igen.
Csak, és akkor itt van egy csomó olyan dolog, ami kicsit táplálkozik innen, kicsit onnan, de hát amúgy meg van egy ilyen nagy kontárság, és elolvasod a könyvet, és nem lesz ott, nem tudod felhívni, hogy vibrál minden, ez normál, ez jó, hogy félistennek érzem magam, akkor jó, ezt nem tudod mondani.
Ezt nem tudod, ezt csak utólag tudom én is.
Vagy ha mondod, akkor is azt mondja, hogy na és add a haverodnak is oda, vagy mit mond rá, tudod?
Nem tudom, hogy ő élőben mit csinál ez az illető, akiről beszéltünk, de... De hogy az
tulajdonképpen mégis lényegtelen a személye is. Tehát
persze.
De ez mint jelenség.
Igen, jelenségről beszélünk inkább.
Ez izgalmas, és szerintem nagyon jó, hogy itt elmesélted. Nagyon köszi.
Hát,
köszönjük, hogy remélem másnak is ez hasznos tud lenni. Mi az, ami most foglalkoztat téged?
Most egy kicsit új dolgot szeretnék csinálni. De...
Snowboard.
Lehet, hogy most jött el az ideje. Nem tudom. Azt érzem, hogy most eljutottam egy szakasz végére, és most nem tudom még egyelőre, hogy pontosan melyik ötletem nyomán fogok elindulni. De van természetesen több lehetőség is. Csak például mondjuk a Quintetten a 10 évig működtettem, és megjelentettünk egy csomó zenei anyagot. És a múltkori koncerttel azt éreztem, hogy hú, hát most már ez ilyen kicsit ilyen lezáró hangulatú volt, és mit lehet, hogy valami újjal fogok előkolni. De most még nem akarok mondani semmi konkrétat, mert én csak akkor szeretek mondani konkrétat, amikor már tényleg tudom, hogy az megjelenni. De foglalkoztat újfajta, vagy új formáció, vagy még a jazzből egy kicsit már tőlem megszokottnál is jobban kitekinteni, ilyesmik járnak a fejembe.
Na, hát kíváncsian várjuk.
Hát, köszönöm.
Van még bármi, amit szívesen megosztanál, vagy elmondanál?
Hát én nem tudom. Inkább, ha még van maradt kérdés, akkor nyugodtan tett fel, vagy nem tudom.
Szerintem valami jó zenét hallgass.
Jó, rendben.
Mi legyen akkor, az?
Akkor szerintem... Hát én szívesen megmutattam, amit átküldtem, ez a Pure Laws of Growth című szám, ez a legutóbbi lemezemnek a nyitódala.
Akkor most ez következik.
Jó.
Szabi, nagyon szépen köszönjük.
Nagyon köszönöm a meghívást.
Minden jót neked.
Minden jót nektek is.
Kedves hallgatók, Olá Szabolcs jazzgitárossal beszélgettünk, a riporter Udvardi Márton volt.